Na végül is jó hosszú idő után az országgyűlés megszavazta Svédország NATO tagságát, és innentől kezdve ugye az utolsó akadály is elhárult, hogy a NATO teljes jogú tagja legyen Svédország. Tulajdonképpen az, hogy Svédország nyer ezzel a csatlakozással, az talán nem kétséges, hiszen amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, azt követően kezdeményezte Finnországgal együtt. De mit nyer ezzel a NATO? Gondolom, nem kisebb nyereség ez.
Én azt gondolom, hogy mindkét fél nyer ezzel a csatlakozással, ugye azért visszatérve, amit mondott a bevezetőben, az ukránok megtámadása után, ugye Finország esetében a korábban ilyen 20-30%-os támogatottsága volt a semlegességi politika feladásának, ezután rögtön ilyen 60-70%-ra kilőtt, amikor a svédek esetében ez nem volt ennyire egyértelmű, ott tulajdonképpen ilyen 48-49, talán 50% mondta azt, hogy támogatja NATO csatlakozást, most már sose tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogyha ezt népszavazásra bocsátják, de hát bízott a társadalom a svéd politikai vezetésben, hogy a megfelelő döntést hozott. Tehát azért nagyon sokáig ott sem volt ez egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy ítéli meg a svéd és finn társadalom a NATO-hoz való viszonyat, de hát úgy döntöttek, hogy nekik ez egy előnyös dolog lesz, hogy a geopolitikai változások figyelembevételével. Ugye a NATO oldaláról nézve, hát nyilván mindig az a kérdés merülhet fel egy új tag, vagy több új tag felvételekor, hogy ezek az új tagok ugye hozzájárulnak a közös katonai védelmi képességekhez, vagy tulajdonképpen meg kell őket is védeni azon túlmenően, akik ugye eddig élvezték a védő ernyőt. Most nem szeretnék korábbi tagokat egy egyesével nevesíteni, tehát ha logikusan végig gondoljuk, hogy a nagy európai országok is alul teljesítenek ugye a védelmi képesség modernizáció területén, tehát néha az amerikai fél is azt érzi, hogy még őket is Amerikának kell megvédeni, na hát ehhez képest ugye a még kisebb újonnan csatlakozó országok, meg aztán abszolút ugye aszimmetrikus előnyeit élvezik ennek az egésznek, mint putyautasok. Most a svédek meg a finnek esetében, hát nem erről van szó, tehát Finnország ugye a humán erőforrás oldalról tud beletenni ugye a védelembe, ugye egy nagyon komoly tartalékos katonai állományán rendelkezésre, akiknek egyébként a megfelelő képzettsége, meg harci morálja is megvan, míg Svédország esetében ugye az ismert hadipari képességek azok, amik egyrészt ugye a svéd haderőt is egy modern haderőként tudják támogatni, másrészt, hogy ugye széles körben árulnak svéd fegyvereket exportra.
Na most ugye túl azon, hogy a NATO nyer egy nagyon erős tagot, igazából, bár sokan használnak svéd fegyvereket, de az, hogy most talán, mint NATO tagtól talán jobban rendelnek, ez akkor Svédországnak egy ilyen mondhatni, hogy dupla üzlet lesz, mert túl azon, hogy egy katonai szövetség tagjaként tudnak innentől kezdve létezni, a fegyver üzletben is könnyebben labdába rúgnak, bár egyébként nem nagyon kell ezeket a fegyvereket, hogy úgy mondjam, tukmálni, mert sikeresek.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex probléma, ami alatt azt értem, hogy azért amennyit nyernek a svédek azon, hogy a NATO kompatibilis hadipari eszközöket kell gyártani, és ugye kompatibilitási elvárások miatt ugye felértékelődik, hogyha képesek ténylegesen kompatibilis eszközöket gyártani NATO-n belül. Ezzel együtt ugye el is esnek egy piactól, ami viszont azért hosszú távon nem biztos, hogy a svéd hadipar érdekeit szolgálja. Tehát most, ugye, amíg semleges ország voltak, addig tulajdonképpen bárhova, hát ahova ugye a saját alkotmányos parlamentáris szabályaik ugye engedték, tehát ugye tudjuk, hogy Törökországnak pont az volt a baja, hogy ugye nekik velük szemben egy embargót vezetett be a svéd politikai vezetés, ugye a hadipari termékekre, de nagyon sok egyéb országban ez nem így volt, tehát akár bizonyosan aktív válságvezetek harcolófeleinek, akár tehát teljesen a NATO-tól távol eső területen is tudtak árulni. Ugye ez most viszont valószínűleg megváltozik, lévén, hogy hát hogyha egy közös rendszerbe kerülnek a többiekkel, akkor ezeket a bizonyosan a technológiai titkokat, amiket hát ugye azáltal szereznek meg, hogy integrálják a NATO rendszerekbe, ezeket a NATO nem engedheti meg, hogy akárkinek ugye kiadjuk.
Úgysem, hogy kétfélét gyártanak?
Hát az elképzelhető, hogy találnak erre olyan technikai megoldást, hogy lesznek a NATO kompatibilis, meg egyéb, de egyébként korábbi rendszereket. Hát azért mondtam, hogy hosszú távon okozhat ez gondot, de rövid távon nyilván ezeket a kifutó szerződéseket még le tudják szállítani. De hát azért lássuk be, hogy mi Törökország esetében is súlyos válságot okozott, amikor úgy döntöttek NATO tagállamként, hogy egy orosz légvédelmi rendszert állítanak hadrendbe, és ugye rögtön el is estek az amerikai F-35-ös vadászgép programban való részvétel jogától. Tehát most ez csak egy példa, nem mondom, hogy feltétlenül ez lesz a svédek esetében, de hogy ez egy kockázat, ami árnyalja a képet.
Na most akkor egy kicsit a magyar óckodás, illetve a magyar akadályok elhárulásáról beszéljünk egy pár szót. Ugye most, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni itt az utolsó hetek eseményét, amikor kiderült, hogy Magyarország mégis támogatni fogja Svédország csatlakozását, úgy tűnik, hogy a svéd fegyverekben egy jobb alkupozíciót próbált a miniszterelnök elérni ezzel a húzavonával. Ez volt a fő értelme ennek, hogy most jobb feltételekkel tudunk hozzájutni ezekhez az egyébként nagyon jó fegyverekhez, például Gripenekhez?
Hát én azt gondolom, hogy az egész dolognak a kiinduló pontja azért az valóban közel állt ahhoz, amit sértemben kommunikált is Fidesz különböző csatornán keresztül. Nevezetesen, hogy ugye az országgyűlési képviselők egy csoportjának volt kifejezetten baja azzal, hogy egy automatizmusként, vagy akár ha tetszik külső nyomással, vagy ugye saját érdekeink figyelembe vétele nélkül szavazzák meg ezt a dokumentumot. Nyilván tudjuk azt, hogy egy frakció fegyelem, hogyha működik, akkor a frakció vezetője, vagy akár itt esetünkben a miniszterelnök nyomást tud gyakorolni a saját párttársaira. Tehát én azt gondolom, hogy ha meg kéne ezt fogalmazni, és az esetemben azt hiszem a finn csatlakozás kapcsán is ez volt az alapállás, lehetőség van arra, hogy akár a kormányzati vezetők meggyőzzék a saját párttársaikat, hogy mielőbb szavazzanak és milyen irányba szavazzanak. De hát ugye, hogyha van egy tényleges belső feszültség, fölmerül a kérdés, hogy ezt miért tennék. Tehát mit nyernének azzal, hogy ők konfrontálódnak ugye saját párttársaikkal, és ennek a kontextusában mondhatjuk azt, hogy most föl lehetett mutatni bizonyos nyereségeket. Egyrészt ugye itt a Gripen szerződés lejárta utáni meghosszabbítás, meg új feltételek letárgyalása volt egy ilyen ügy. Másrészt magában a gesztus, hogy végül ide látogatott a svéd miniszterelnök. Én szerintem ez nem egy egetrengetően fontos dolog. Azért a diplomáciában van jelentősége annak, hogy ténylegesen megtették ezt a lépést, és nem utasították el a magyar félnek ezt a tulajdonképpen partneri vagy barátkozós gesztusát.
Egyébként akkor ezzel lehet azt mondani, hogy ezt érdemes volt tennie a miniszterelnöknek? Tehát, hogy ez akkora nyereség?
Hát én azt gondolom, hogy hát lehet ezt mondani. Ugye lehet érvelni a dolog mellett és ellen is. Én személy szerint amellett érvelnék, hogy van értelme önálló szuverén külpolitikát folytatni, mert hogy adott esetben senki más nem fogja a magyar érdekeket képviselni, ha mi magunk nem képviseljük azokat. Ugye honnan nézzük a kérdést, hogy mit veszítettünk és mit nyertünk, hát ez egy nagyon komoly tudományos társadalompolitikai probléma, nehéz volna megmondani, hiszen ugye én külső szemlélőként, vagy elemzőként nem ismerem, hogy mi van beleírva a vadászgép szerződésbe. Ezek általában azért minősített meg titkos dokumentumok, tehát innen nehéz volna ezt megítélni. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy tárgyalások mentén próbáljuk közelíteni az álláspontokat, kiállunk a saját érdekeink mellett, az mindenképpen egy hasznos és értelmes dolog.
És akkor még itt a végén álljon itt azért az, hogy az általánosságukon felül, hogy az, hogy most már egyértelműen a Gripenek és hát vélhetően azért egyéb svéd haditechnika mellett tettük le a voksunkat, szemben mondjuk az F-35-ösökkel vagy az F-16-osokkal szemben, ez egyébként Magyarországnak mennyiben érdeke? Vagy milyen módon érdeke?
Amilyen beszélgetéseket folytattam, ugye területen jártas szakemberekkel, azért a légierő az nem az én szakterületem, de amennyit én megértettem ebből a problémából, ez a következő. Magyarországnak most egy ilyen negyedik modernizálás után 4.5. generációs eszközparkja van, aminek ugye a rendszerbe bevezetésekor, hát tippeltek egy olyan 35-40, pozitív bestéssel 50 év kifutási időt. Ezt nem köteles semmilyen ország kivárni, tehát ugye megtehetjük azt, hogy 25 év után, 20 év után, amikor lejár az első nagyobb időszak, akkor ezzel valamit csinálunk, meg próbáljuk eladni másik piacokra, és veszünk valami 5. generációs eszközt. 5. generációs eszköz, ami rendelkezésre áll, az lehet ugye az amerikai típus, a Eurofighter, franciáknak egy géptípusa. Ugye ezekkel az az általános probléma a nyilvánvaló katonai pozitívumok mellett, tehát ezek jó korszerű gépek, ehhez kérdés nem fér. Viszont egy amerikai F-35-ös egy repülési órájához, hogyha durván számoljuk, akkor 30 000 dollárnyi, hát ilyen mindenféle támogatás, logisztika, műszaki költség járul. A Gripenek esetében ez 4200 dollár, tehát nagyon jelentős különbség az üzemeltetési költségek terén. A másik haszon, ami még amellett szól, hogy most megtartottuk a Gripeneket, és elodáztuk ezt a döntést, hogy átugorhatunk egy generációt, és tulajdonképpen most ez messzinek tűnik most erről okoskodni, de hogy azért 20 év múlva egyből lehet már ugye az addigra elkészülő úgynevezett 6. generációs gépek beszerzéséről gondolkodni, és ezt a közt összes ötödik generációs döntést elodázhattuk.
Miközben ugye ezek a gépek azért folyamatosan update-elhetőek üzemeltetés közben.
Hát ezek a gépek most jelenlegi formájukban megfelelnek a magyar haderő elvárásainak, ugye ami a nagy fejlesztés volt, az a légi utántöltési képesség kialakítása, ami a beérkező brazil Embraer típusokkal együtt már megoldható rendszerben, tehát szoftverfrissítéseket is kaptak, tehát bizonyos értelemben ez megfelel a kor elvárásainak, főleg, hogyha tényleg a NATO védelmi feladataihoz, a balti légtérvédelem, Szlovákia, Szlovénia légtérvédelme, meg természetesen saját hazánk légtérvédelme a feladat.